Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ternyák Csaba egriesek áldozópappá szentelte Vukas Bernard Ulrich diakónust, valamint diakónussá szentelte Osztia Balázs és Jammarek Briszka pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szemináriumból a hétvégén a Bazilikában. A főpásztor köszöntötte az egyházmegye jubiláló papjait is. A beöltözést és a krizmával történő megkenés követően az új misé és a főpásztorral és a jelenlévő papsággal együtt mutatta be a szentmisét. Az ünnepi eseményt rádiunk élőben közvetítette, és a Szent István Televízió is a YouTube csatornáján, így ott visszanézhető, illetve a teljes beszámoló elolvasható az Egri Főegyházmegye honlapján. Elindítják a tisztító tűzműveletet és megszabadítják a magyarokat a politikai és gazdasági maffiától, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök kifejtette, a tisztító tűzművelet részeként kezdeményezik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését az alaptörvény módosításával. 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselői mandátumot, megerősítik a bírói önigazgatást, a kúria és az országos bírói hivatal vezetőinek visszahívásának és megválasztásának szabályai megváltoznak. A bírók kétharmada kezdeményezheti a kúria és az OBH elnökének visszahívását. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal vezetői rendőri védelmet kapnak. Az alaptörvény módosítás véleményezése megjelent a kormány.hu oldalon. Augusztus 20-a a nemzet ünnep előtt biztosan lesz új köztársasági elnöke Magyarországnak, mondta Magyar Péter később megtartott tájékoztatóján. Sürgősségi javaslattal tárgyalja az országgyűlés a polgármesteri fizetések befagyasztásáról szóló Tisza-es törvényjavaslatot. A múlt héten benyújtott indítványról már ezen a héten vitáznak, erről is döntöttek a parlamentben. Kivételes eljárásban fogja tárgyalni az országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amely a védett üzemanyagár kivezetéséről szól. Ez felhatalmazást adhat Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek, hogy rendeletben döntsön a hatósági ár megváltoztatásáról. Az elmúlt 100 év legsikeresebb időszaka volt az előző 16 év, jelentette ki a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint ebből 14 évig éppen ezért támogatta őket Magyar Péter is. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője, a maffia vádakat a leghatározottabban visszautasította. Óriási hibának a Multik érdekének nevezte a 3%-os kedvezményes kis- és középvállalkozói hitel eltörlését a KDNP országgyűlési frakcióvezetője. A döntés az Európai Bizottság elvárásainak teljesítése, Rétvári Bence szerint. Májusban az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszere 43,5 milliárd forintos többlettel zárt, szemben az előző évi, azonos havi 129,5 milliárd forintos többlettel, erősítette meg részletes jelentésében a pénzügyminisztérium. Az első 5 hónapban így az államháztartás központi arrendszere 3806 milliárd 300 millió forintos hiánnyal zárt, ez a költségvetési törvényben szereplő éves hiánycél 90,2%-a. A Fidesz kormány által bevezetett és a Tisza kabinet által meghosszabbított védett áras rendszer a magyar családi tulajdonban álló benzinkutakat üzemeltető KKV-knek március óta mintegy 7,5-8 milliárd forint veszteséget okozott. A kár enyhítésére az előző kormány támogatási programot hozott létre, amit a jelenlegi vezetés, mint jogutód, most nem akar végrehajtani, írt a közleményében a Független Benzinkutak Szövetsége. A kis benzinkutasok ezért tiltakozást szerveznek péntekre. Folytatódik a hőség, a következő hétvégé helyenként 38 fokot is mérhetünk majd. A kánikula miatt a közlekedési társaságoknál a napokban megerősített ügyeleti és készenléti szolgálatok működnek, hogy egy esetleges műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid arra kért mindenkit, fokozottan figyeljen saját magára és utastársaira a közösségi közlekedésben, valamint az utakon egyaránt. Az országos tisztifőorvos, mint ismert, másodfokú hőségriasztást rendelt el. A MÁV csoport és a GYESEV több vasútállomáson és autóbuszállomáson díjmentesen biztosít vizet az utasoknak. A legforgalmasabb állomásokon párakapuk is működnek, szükség esetén további helyszíneken is bővítik a szolgáltatást. Emellett az ország számos vasútállomásán és autóbuszállomásán ivóvízvételi lehetőség áll rendelkezésre, a nagyobb pályaudvarokon pedig folyamatos készenlétben állnak az utassegítő szolgálatok. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, de ismét erőteljessé válhat a felhőképződés, amiből néhol záporzivatar kialakulhat, ha a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben aztán 31-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó Domán Vivien. Mai napon a zenéket Kovács Krisztina válogatja, a technikai pultot Tompos Péter kollégám kezeli, a friss hírekről Debnár Ádámot hallják. Lássuk, milyen programok szólnak a mai estén rádiónkban. Hamarosan a Megértés hullámhosszán című élő műsorunkban, stúdiónkban Racs Csaba atyát hallják. Ő várja a mai napon hívásaikat, miközben gondolatait osztja meg önökkel. 21 órakor a hírek után Beszélő könyvek című folytatásos irodalmi műsorunkban Móra Ferenc Arab ember fiai című írásának 8. befejező részét Boromisza Dóra előadásában hallják. Az óra második felében a Lélek útjain című műsorunkban Szabó József Miskolc diósgyőri plébános beszél a hitelességről. 21 és 22 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Téka című műsorunkkal várjuk Önöket, míg kisújszállási frekvenciánkon Leltár című műsorunk szól. 22 órakor a hírek után a napversét hallgathatják meg, majd a Közélet című délelőtti magazinunk ismétlése szól. Műsorunkban két konferenciáról számolunk be. Athénban és Új-Zélandon is mások mellett kisújszállás turizmusának kulturális alapjai címmel hangzott el előadás, bemutatva a Nagy Kunság kulturális fővárosát. 23 órakor a hírek után a vatikáni rádióadása szól, majd a hitvalló következik. Ebben Vámosné Jacsó Rita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda alapfokú művészeti intézet 4. osztályos diákjaival beszélget Szent Mátéról és a rózsafüzér jelentőségéről. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a mai napunkat is. Előtte még műsorismertetéssel jelentkezem. Addig is jó rádiózást kívánunk Önöknek!
A Megértés hullámhosszán, a Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Racs Csaba atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, Megértés hullámhosszán, a Szent István Rádió interaktív műsorában. Racs Csaba atya vagyok, a mai estének ezt az óráját velem tetszenek majd tölteni. Telefonszámunk a 36-os körzet 510-610-es telefonszám. Ide várnánk a hívásaikat, észrevételeiket, akár az elhangzottakkal kapcsolatban, akár ahogy megtetszettek már tőlem szokni, mindennel kapcsolatban, amit egy katolikus paptól, egy atyától lehet kérdezni. Állok elébe a kérdéseiknek. Ma egy kicsit arról a témakörről szeretnék beszélni, ami mindennapos tapasztalatunk, az embernek az állapota, lelki állapota, az emberi természet, az, ahogy magunkat megéljük, illetve másokat, akikkel az életünket meg kell osszuk. A gondolat a vasárnapi evangéliumból jött, ahol Jézus többek között a mi méltóságunkról beszél, amikor azt mondja, hogy egy fillérért ugye két verebet adnak, és mégsem hull a földre egy se közülük atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Ugye Jézus, ami különleges helyzetünkről beszél, nagyon fontos ebben a mondásában, ez a fél mondat, ez a ne féljetek, ami a Szentírásnak a legtöbbet használt igen rövid mondata, aminek egy nagyon sajátos jelentése van, ugyanis a Bibliában a félelem az a hitnek a szinonimája. Tehát ott, ahol a Biblia Istennel kapcsolatban félelemről beszél, főleg az Ószövetségre jellemző ez, ott mindig a hitről van szó. Nagyon fontos dolog az Ószövetségben, meg magában a Bibliában, mert így a hitről a bűnbeesés története után attól kezdve kezd el beszélni az Ószövetség, és vele együtt az Új Szövetség is. Úgy tűnik, hogy érzékeli azt a problémát a Szentírás, vagy akarja velünk érzékeltetni, hogy a bűnbeesés után valami megtört az ember és Isten között, és ami addig természetes volt, hogy Istennel volt egy kapcsolat, ugye úgy is mutatja be a második teremtés történetünk, az Édennek a története, hogy az ember napi kapcsolatban volt Istennel, közvetlenül beszélgettek, a bűnbeesés történeténél még meg is jegyzi, hogy Isten, amikor a lemenő nap szellőjében sétált a kertben, úgy tűnik, hogy mindig a nap vége volt az időszak, amikor Isten és ember ott a kertben, ami egyébként jelképesen is értendő, találkoztak, beszélgettek, hogy ez a természetes kapcsolat, ez a folyamatos párbeszéd, ez félelemmé vált. Istent féli az ember. Nem egyszerűen hisz benne, nem szereti, féli. És éppen ezért a fontosabb fordulópontokon, már az Ószövetségben is, elhangzik a felszólítás. Ne félj, vagy ne féljetek. Mindig Isten részéről, aláhúzva azt, hogy Istentől nem kell félni. A vele való kapcsolat az természetes. Nyilván az embernek a félelme az mindig a bűnből ered. Attól, hogy a mi természetünket a bűn megsebezte. Hát itt is, amikor az evangéliumban Jézus többször is megfogalmazza a vasárnapi evangéliumban ezt a gondolatot, akkor arra akar utalni, amire már az Ószövetség is utalt, hogy az Istennel való kapcsolat, a vele való élő kapcsolat, az soha nem alapozódhat félelemre. Illetve arra is utal, hogy ebben a teremtett világban, ami nekünk készült, szintén az Ószövetségnek a tanúsága alapján, nekünk embereknek nincs mitől félnünk, mert ez a mi világunk, amit Isten ajándékozott nekünk. Szintén nagyon fontos gondolat. És mellett ott van a méltóságunk, egy kiemelt szerep itt ebben a világban, egy nagyon magas poszt, ami minden teremtmény fölé rendel minket, itt a mi teremtett mindenségünkben, és hát ugyanakkor hát ott van a tapasztalat, hogy valami az emberben megtört, valami nem természetesen működik, ott vannak a gyarlóságaink, ott vannak a hibáink, nem tudunk tőlük szabadulni, és ez nem csak a mindennapi életre érvényes, hanem úgy általában a közösségi életre is, itt akik mi a szocializmusban nőttünk fel, ugye emlékezhetünk arra, hogy ideális társadalmat szerettek volna építeni, amely magába foglalta volna, hogy minden emberi hibától mentes, de nem tudtak ideális társadalmat építeni. Mert az emberi gyarlóság, az emberi hibák, az emberi természetnek ez a rossz oldal, ez a rosszra hajló akaratunk, az elhomályosult gondolkodásunk, az mindig kiütközött valahol. A legjobb szándék és a legnemesebb törekvések mellett is. Ez is egyfajta emberi tapasztalat, ami ott van a történelmünkben, az emberiségnek a történelmében, és ezt a Biblia elénk tárja. Én Ószövetséggel foglalkozom, ezt kell tanítanom a teológián elsősorban, ezért talán megtetszettek szintén szokni, hogy általában Ószövetséggel foglalkozom, vagy azt tetszenek tőlem hallani. Mert nagyon fontos, hogy bizonyos dolgokra az ember már ott rámutasson, mert azt mondjuk keresztények, hogy mindaz, amit a Szentírásnak ebben az első részében találunk, a Jézus a maga életében és küldetésében beteljesítette. Tehát az, hogy Jézust értsük, hogy miért beszélt például a vasárnap evangéliumban és a mi nagyobb magas emberi méltóságunkról, a kiemelt helyzetünkről Isten előtt, hogy miért beszél sokszor a magáról, az emberi természetről, hogy is fogalmaz az evangélium egy helyen, hogy Jézus nem hitt nekik, mert ismerte, hogy mi lakik az emberben. Tehát ha valaki ismer minket, akkor az Úr az, aki pontosan látja azt, hogy mi lakik bennünk, mivel küzdünk. A Szentírásnak az első része mindezt előkészíti. És már ott megvannak a jelzések, amelyek arra mutatnak, hogy bennünk, emberekben van valami, ami megtört, ami orvoslandó, és hogy Isten a maga részéről hogyan fogja a megromlott, megtört emberi természetet újjáteremteni, orvosolni. Ez az Ószövetségnek az örömhíre, amely igazából érthetővé, teljessé Jézusnak az életével vált. És ez nagyon fontos tudni. És mielőtt belekezdenénk, még egy nagyon fontos dolgot szeretnék mindenkinek a lelkére kötni, a híveimnek is a lelkére szoktam kötni, hogy nagyon fontos az, hogy az ember a Bibliát olvassa. Most független attól, hogy ki mennyire érti, vagy nem érti, hát nyilván katolikus hívek legnagyobb része nem kapott teológiai képzést, ez egy természetes dolog, de a Szentírás a Jóistennek a szava. Tehát úgy van megírva, hogy bárki meg tudja érteni. Teológiai képzettség nélkül is meg tudja érteni. Meg tudja érteni mindazt, amit a Jóisten neki mond. Egy régi teológiai tanáromat, aki nekünk dogmatikát tanított, központi szeminarista voltam a Hittudományi Egyetemen, Hittudományi Karon, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Ő azt mondta, hogy nagyon fontos az, hogy az embernek legyen saját bibliája. És ezt a bibliát minden nap olvassa. Nem kell belőle sokat olvasni, elég, hogyha az ember egy-két fejezetet átvesz, vagy saját tempójának megfelelően, amennyire éppen szüksége van, vagy amennyit éppen bír, vagy megért, vagy nem fárad el közben, mert főleg az Ószövetség esetében el lehet fáradni. Fog egy piros ceruzát, és ami neki szólt, azt aláhúzza. És végigolvassa az ember a Bibliát, egy év, két év, három év alatt, ő sokkal rövidebb időt mondott, én egy kicsit megengedőbb lennék ebből a szempontból, hát ki a maga tempója szerint. Végigolvassa, érdemes egyébként az evangéliumoktól kezdve, hiszen keresztények vagyunk, ugye számunkra a négy evangélium az alapvetés, Jézusról szóló tanúságtételek, és végigolvasom. És utána, amikor ezt megtettem, akkor néhány év múlva újra rátérek. Közben persze, ami fontos, azt mindig szem előtt tartom, az evangéliumokat természetesen azt soha nem hagyom el, azt mindig olvasom, próbálom megérteni, de magára az egész Bibliára ő azt mondta, hogy egy ilyen 8-10 év után érdemes újra visszatérni, és újra megnézni mindazt, amit aláhúztam. Hogy mi az, amit nekem Jóisten üzen, amit számomra mond. És esetleg van olyan, ami újból előkerül, ami újból megérint, azt újra bejelölöm, és próbálom megélni. Ez nagyon fontos, mert a Szentírás számunkra hitünknek az egyik fontos forrása. Tehát nem csak a hagyományunk, egyházunknak a tanítása, hanem maga a Szentírás. És nem csak annyi, amennyit egy szentmisében hallunk, hanem amit mi magunk megértünk belőle, amit úgy látunk, hogy a Jóisten számunkra üzen, hogy azt a magunk számára eltenni, lelki táplálékként használni, független attól, hogy, hogy mennyire értem, vagy nem értem, ismétlem. Szerintem ez annyira talán a mi szempontunkból így nem fontos. Mert úgy van megírva minden, hogy Szentírásban, hogy meg tudjuk érteni, tehát mindenki meg tudja érteni, és lehet, hogy pontosan a Szentírásnak ez a fajta végigolvasása sok mindenben segíthet. Ugye azt is mondta az egykori tanárunk, hogy nagyon sokan, egyébként én is szoktam néha kíváncsiságból, csak fölütöm a Szentírást, és rábökök egy helyre, mit üzen nekem a Jóisten. Tehát nyilván lehet, hogy valamit üzen, de azt a fajta végig olvasását, végig küzdését, elmélkedését a Szentírásnak ez nem pótolhatja. Talán szerintem ez szintén egy nagyon fontos szempont. És mielőtt rátérnénk az Ószövetségnek, a Szentírás első felének ugye örömhírére, hogy Isten hogyan gondolja orvosolni a megtört emberi természetet, hallgassunk zenét.
Lelken áld az Urat, áld az Urat, egyedül őt imád. Zengjódj, mint soha még, őt dicsért, a lelkem csak téged áld. Lelken csak téged áll. Egy új nap kél, és már ébredt minden. Itt az idő, hogy ágyalak, és bármi ér ma, bármit rejt az út előtte.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a Megértés hullámhosszán, Szent István Rádió interaktív műsorába, Racsa Baltya vagyok, a mai estének ebben a műsorában velem tetszenek lenni. Telefonszámunk a 36-os körzet 510-es 610-es telefonszám, ide várnánk a hívásaikat. Mai alkalommal arra gondoltam, hogy egy kicsit a Szentírásnak az első felével foglalkozunk, Ószövetséggel. Abból is egy olyan fontos szemponttal, amivel mindegyikünk találkozik, illetve ami nagyon fontos szerepet játszik Jézusnak a küldetésében. Az emberi természetnek ez a kettősség, amit megtapasztalunk akár saját magunkban is, hogy egyszerre vagyunk jók, nagyon egyszerűen így lehetne megfogalmazni. Szeretnénk megtenni a jót, törekszünk rá, lelkiismeretünk, amire azt mondjuk, hogy Isten szava a hitünkben, pontosan figyelmeztet minket, hogy mi az, amit tegyünk meg, mi az, amit kerülnünk kell, és mégis mindennek ellenére hajlunk a rosszra. Erről mindegyikünknek van tapasztalata, akik rendszeresen gyónó emberek vagyunk, hogy egyszerűen az ember néha már szégyelli a szentgyónásban mindig ugyanazt mondani, de hát ugye nincsen más lehetőség, mert hogyha az ember ugyanazt csinálja, akkor bizony ott évtizedeken keresztül ugyanazzal kell küzdeni, ugyanazt kell a szentgyónásba Jóisten előtt letenni. És ez egy fontos figyelmeztetés is számunkra, hogy van valami a természetünkben, ami egy életre szóló munkát ad nekünk. És ez nagyon fontos, hogy életre szóló munka, mert azt is tudjuk, hogy a hibáinktól ugye magunk nem tudunk megszabadulni, hát kell hozzá a Jóisten kegyelme egy jó szentgyónásban, hogy időről időre ezeket a hibákat, bűnöket eltörölje. Tehát nem tudunk megszabadulni a bűneinktől, ott lesznek velünk életünknek a végéig, de mégis ez a küzdelem nagyon fontos, mert ezt a fajta küzdelmünket, törekvésünket, amelyik megjelenik a bűnbánatunkban, a szentgyónásainkban, ez fogja Jóistennek a kegyelme beteljesíteni. Ez alapján fogunk üdvözölni, nyilván Isten kegyelméből, de mi a magunk gyarló módján itt ebben a világban, hát így fejezzük ki azt, hogy igen, noha gyarló emberek vagyunk, de mégsem szeretnénk a bűneinkkel együtt élni. Ez nagyon fontos szempont. Nem szeretnénk a bűneinkkel együtt élni. Mit mond erről a Szentírás? Életemnek az egyik legjobb olvasmánya Gyökösi Endre református teológus és lelki pásztornak az egyik kis kétkötetes műve, az Őstörténet című kis műve volt, amelyik a Teremtés könyvéről szól, végig elmélkedi a Teremtés könyvének a szövegét, és hát abban nagyon érdekes szempontokra hívja fel a figyelmet. Elsősorban az emberi természettel kapcsolatban. Mindenkinek csak ajánlani tudom, Őstörténet ez a címe, ha még esetleg valahol meg lehet szerezni ennek a kis kétkötetes műnek, Gyökösi Endre a szerző. Bűnbeeséssel, illetve az emberi bűnnel kapcsolatban nagyon sajátosan vezeti végig, egyébként a mi katolikus hitünkkel teljesen egybehangzó módon a bibliai őstörténetet, és rámutat arra nagyon fontos vonalra, amit a Biblia bemutat, hogy a bűnbeeséstől kezdődően egészen közvetlenül az Ábrahám meghívását megelőző időszakig, hogy az emberiség életében, és hát nyilván mögötte magát az embert is látja, hogy hogyan hatalmasodik el a bűn. Tehát egy egyszerű, hát tegyük idézőjelbe, mert következményeit tekintve viszont végtelenül súlyos dolog, ugye az első bűn, ahol Istennek az első emberpár ugye megszegi a parancsát, és hogy ebből a fajta engedetlenségből, ugye, amiről szintén hallhattunk most vasárnap a szentírási olvasmányoknál, ugye Szent Pál apostoltól, az első Ádámnak az engedetlensége, ez hogyan vonul végig a korai emberiségnek a történelmén? Ugye a testvérgyilkosság, maga a gyilkolásnak a gondolata, illetve ösztöne, ami megjelenik az emberben. Az irigység, ugye szintén ugye Káin és Ábel története. Azután hogyan hatalmasodik el a bűn az egyszerű embereknek az életében, ugye itt a Káin és Ábelt követő családfa az, ami úgy apró villanásokkal bemutatja azt, hogy hogyan válik egyre súlyosabbá az emberiség életében maga a bűnnek a jelensége, egészen addig, amíg az emberiség életét egy végső nagy káoszba bele nem taszítja az Istennel szembeni engedetlenség. Ugye erről szól Noé története tulajdonképpen, hogy a világ egyszerűen visszahull a káoszba. Majd amikor Isten megmenti a világot, ugye Noé közreműködésével, hogy akkor újra hogyan hatalmasodik el a bűn, és torkollik, ugye, mint a bábeli toronynak a története jelképez, egy nagy kollektív szervezet Isten ellenes lázadássá, ahol már Isten, mert hű volt a Noénak tett ígéretéhez, már nem pusztítja el a világot, hanem egyszerűen újra kezdi az emberiség történelmét Ábrahámmal. Ez egy vonal, ami végig fut a korai emberiségnek a történelmén. Persze azt is bemutatja, hogy vannak viszont emberek, akik ennek ellenére hűek Istenhez. Ugye ilyen volt Ábel, ugye Káin és Ábel történetében, ilyen Szet, ilyen Enós, ugye számunkra egy kicsit idegenül hangzó nevek, de ugyanakkor ilyen Noé is. És majd Ábrahám is egy ilyen személy lesz, aki egy feltétel nélküli hittel, ráhagyatkozással, bizalommal engedelmeskedik Istennek. És elkezdődik a bibliai Izraelnek a történelme, amit persze mi így nevezünk, hogy bibliai Izrael, de valójában, mi ezt keresztények tudjuk, hogy ez már Isten népének a történelme. Isten népének a történelme, amin keresztül a Biblia, egy aminek segítségével vizsgálja az emberi természetet. És ott is időről időre megjelenik a bűn, mindig fokozódó mértékben, Isten keményen bünteti a saját népét is több alkalommal. Gondolhatunk például a babiloni fogságra, ami egy nagy törés Izraelnek az életében. De mindig újra kezd. Viszont kialakul az a meggyőződés, és ezt Jeremiás próféta nagyon egyértelműen meg is fogalmazza, hogy a történelem során a bűn annyira beleivódott az ember természetébe, hogy mi emberek már a gyarlóságainktól önerőből nem tudunk szabadulni. Jeremiás próféta könyvének a 13. fejezetére szeretném fölhívni a figyelmet, ott is a 23. vers, ami ezt nagyon egyértelműen megfogalmazza, fölteszi a kérdést, vajon megváltoztathatja-e bőrét a szerecsen, vagy a párduca tarka szőrét, és ti, vajon tudtok-e még jót tenni, amikor már úgy hozzászoktatok a rosszhoz? Ugye fölteszi a próféta ezt a kérdést, hogy egyáltalán tudtok-e még jót tenni? Vagy megváltoztathatja bőrét a szerecsen, vagy a foltjait a párduc? Hát nyilván nem. És ti sem tudtok megszabadulni a hibáitoktól. És ugye fölteszi a proféta az erre következő kérdést, hogy akkor most Isten terve tulajdonképpen semmibe fog hullani, majd eredménytelen lesz azért, mert kudarcot vall az emberrel, vagy hűtlen lesz majd Isten az Ábrahámnak tett nagy ígéretekhez? Vagy az ígéretekhez, amelyeket Dávid királynak tett, vagy az ő népének tett? És az a válasza, hogy nem, mert Isten maga fog majd az emberi természetbe pozitív módon beavatkozni, és majd fog rendet tenni. És azt mondja, hogy át fogja alakítani a mi gyarló emberi természetünket. Ugye mindenki ismeri ezt a jeremiási nagyon híres jövendőlést, ahol elmondja a proféta azt, hogy nagyon sajátos módon belsőleg fogja átformálni az embereket. Szívünkbe írja majd a törvényét Isten. hogy az ő elvárásainak a megtétele az ne csak egy külső kötelesség legyen számunkra, amit kényszerrel jó vagy rosszul megteszünk, hanem belülről Isten szeretete legyen az, ami törvényt szab nekünk, hogy önként és értve mindent tesszük meg mindazt, amit Isten tőlünk kér. És mindezt az ő ajándékaként fogjuk megkapni, mert mi nem tudunk magunk megváltozni. Na most természetesen ez még az Ószövetség. Nyilván még itt az emberi szabadságról még egyelőre Jeremiás prófétánál nincsen szó, olyan, mintha ez egy picit ilyen kényszerrel történne, hogy Isten odalép hozzánk emberekhez és átalakít bennünket. Viszont van egy másik próféta, aki meg pontosan megismételve ezt a fajta szempontot, amit Jeremiás próféta is hoz, hogy Isten jó értelemben be fog avatkozni az embernek a természetébe, az életébe, újjá alkotja. Ugye Ezekiel prófétának ez a nagyon híres jövendőlése, hogy Isten számunkra új szívet és új lelket fog adni. Ugye ez összekapcsolódik a mi emberi szabadságunkkal. Ugye erről is beszél Ezekiel próféta, elsőként az Ószövetségben, kifejezetten elsőként arról, hogy mindenkinek szabad akaratán múlik az, hogy elfogadja Istennek az elvárásait, vagy nem fogadja el. Itt a prófétához intéz egy szózatot Isten, ahol az ő küldetéséről beszél neki, és elmondja azt, hogy a prófétának igazából csak annyi a kötelessége, hogy maradéktalanul közölje az övéivel Istennek az igéjét. Hogy azt ők elfogadják-e, vagy nem fogadják el, az már az ő egyéni döntésük, és az ő felelősségük. És hogy végül is Isten minket ez alapján fog megítélni. A prófétának egy kötelessége van, hirdetni Isten igéjét. Az ő felelőssége már nem terjed oda, hogy vajon hallgatóság elfogadja, vagy nem fogadja el mindazt, amit Isten kér tőle. Mert az mindig az ige meghallója, az ige hallgatója, akinek a felelőssége, hogy elfogadom-e, vagy nem fogadom el. Tehát valahol, sokszor szoktam erre gondolni, hogy valahogy a kettő összekapcsolódik, hogy Isten át akar minket belülről formálni, újra akar teremteni. Már itt az Ószövetségben megjelenik az ígéret. De ugyanakkor viszont, hogy én ezt a belső átformálást elfogadom-e vagy sem, az már rajtam fog múlni. Hogy vajon hajlok-e arra, amit Isten szeretne velem tenni. Hogy el szeretném-e fogadni azt a kegyelmet, hogy belülről átalakítson, hogy alkalmassá tegyen arra, hogy szívemből és lelkemből fakadóan megtegyen mindazt, amit a lelki ismeretemen keresztül kér. Most, mielőtt tovább folytatnánk, hallgassunk egy kis zenét.
Én jöhetek hozzá úgy, ahogy vagyok, akkor is, ha mást mondanak a nagyok, és saját bőrömön érezhetem én, hogy milyen, amikor ő hord a tenyerén. Megszólított, én csak kerestem a szavakat, ő jött és lebontotta azokat a falakat. Isten a szeretet, micsoda szeretet.
kezdtem el, ő lett a végzetem. Ez hamisítatlan szerelem a négyzetem. Mert amit ő adott, azt nem adhatja más. A hosszú út után szívem hazatalált. Megszólított, én csak kerestem a szavakat. Ő jött és lebontotta azokat a falakat, miket a félelem húzott köré.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, Megértés hullámhosszán, Szent István Rádió interaktív műsorában. Racsa Baltya vagyok, telefonszámunk a 36-os körzet 510-es 610-es telefonszám, amelyre várjuk a hívásaikat. Mai este emberi természettel gondoltam foglalkozni egy kicsit, azzal a részével az életünknek, amivel mindegyikünk találkozik, és sokszor úgy is szoktunk fogalmazni, hogy még mi magunk sem tudjuk azt, hogy valójában mi lakik bennünk, egyedül Isten az, aki ismer minket, és talán lehet, hogy ez számunkra ez a legjobb dolog, ami velünk megeshetik, hogy minket szerető Isten az, aki valójában ismer minket. Szemben velünk, akik még magunkat is sokszor csak úgy homályosan látjuk, hogy valójában mi lakik bennünk, és hát ugye Istennek a fia Jézus, akiről azt mondja az evangélium, hogy hát ő pontosan tudta, hogy mi lakik az emberben. És ez persze ott abban az összefüggésben kicsit ilyen negatív előjelű, de azért ez egy pozitív üzenetet is hordoz, hogy Jézus pontosan tudja, hogy mi lakik az emberben. És hogy a Szentírás az elejétől kezdve beszél róla, hogy Isten tudja is azt, hogy mivel lehet orvosolni a gyenge emberi természetet, hogy hogyan lehet az ember belülről úgy átformálni, átalakítani, hogy a végén szabad akaratból, szeretetből, belső késztetésből megtegye mindazt, amit Isten kér tőlünk. Ugye egykori előjárunk úgy fogalmazott, hogy Istennek a szeretete az, ami törvényt szab nekünk. Szereteted az, ami törvényt szab nekem. És ez egy nagyon fontos gondolata az életünkben, hogy végül is mi, amit kér tőlünk jó Isten, azt nem kényszerből tesszük. Hanem mert tudom, hogy rossz a megfogalmazás, egyszerűen az ember nem akar neki csalódást okozni. Nem akarom azt, hogy a Jóisten végképp kiábránduljon belőlem. Hát, hogy akit szeretünk, annak mi nem akarunk rosszat tenni. Ez a mindennapokban is így van. Hogyha valakinek, akit szeretek, vagy akiről tudom, hogy szeret, rosszat teszek, mindig ott van az a szégyen érzet, hogy most valami olyat tettem, amit nem kellett volna, nem a büntetéstől való félelem miatt, hanem egyszerűen a tény miatt, hogy valakinek rosszat tettem, aki szeret engem, és ez jó Istennel kapcsolatban is így kell, hogy működjön, hogy ez lenne az ideális, erre törekszünk, És erről már beszél az Ószövetség. Ugye Jeremiás prófétát említettük először, aki meg is fogalmazza azt, hogy annyira belénk ivódott a bűn, hogy Isten közbe fog avatkozni, maga szeretetével, kegyelmével belülről átformál minket. Ugyanerről beszél másik nagy próféta, Ezekiel próféta, aki még hozzáteszi azt is, hogy ezt Isten nem az akaratunkkal ellentétesen azzal szembe fogja megtenni, hanem az kellünk mi is. El kell fogadjuk Istennek ezt a kegyelmét. Ha nem fogadjuk el, akkor Isten nem fogja erőszakkal ránk kényszeríteni azt, hogy belülről átalakítson, átformáljon, újjáteremtsen minket. És itt egy nagyon fontos részét hoznám a Szentírásnak, szintén Ezekiel prófétától, talán az egyik leghíresebb része az Ószövetségi Szentírásnak. Ezekiel prófétának a látomása a csontokkal teli mező életre keltéséről. Azt szoktuk mondani, hogy a legkorábbi tanúságtétel a feltámadás, a végidőbeli feltámadásról. Mindenki ismeri magát a történetet, ott vannak a zsidók Babilonban, köztük Ezekiel prófét, aki lát egy nagyon furcsa látomást, ahol talán egy angyalán keresztül maga Isten vezeti, megmutat neki egy nagy sík területet, tele kiszáradt csontokkal, ugye itt maga a kép sokat mondó, ugye az Ószövetség szemszögéből, ugye a csontok, ugye a totális pusztulásnak a jelei, ki is vannak száradva, ugye ezt úgy még fokozza is egy kicsit a Biblia, meg hát tisztátalan, ugye az ószövetségi gondolkodásmódban, tehát méltatlan mindaz, amit lát a próféta Istenhez, és Isten a prófétának a segítségével életre kelti ezt a csontmezőt. Nagyon sajátos módon, hogy megmutatkozik az, hogy Ezekiel próféta valaha a babiloni fogság előtti életében jeruzsálemi templomnak a papja volt, aki áldozatokat mutatott be, aki ismerte hát az állatok testének a felépítésén keresztül az emberi testnek a felépítését, megcsillogtatja egy kicsit itt az anatómiai tudását a próféta, hogyan illeszkednek egymáshoz a csontok, hogyan kerül rájuk hús, én, bőr, viszont élettelenek. Hiába vannak ott a már kész emberi testek, élettelenek. És ekkor jövendőlnie kell Istennek a teremtő lelkéről, aki életre kelti ezt a csontmezőt. Újra ezekbe a halott csontokba, újra élet költözik. Ugyanúgy, mint a teremtés könyvében, hogy az ember megteremtésekor. Isten éltető lelket adott az emberbe. És itt még Ezekiel prófétánál van egy plusz jelentése is, hogy itt nem csak pusztán a fizikai életünkről van szó, hanem a belső életünkről is. Annak fényében, amit ő, illetve egy nagy kortársa, Jeremiás próféta jövendőlt, hogy Isten belülről alakít át minket. Nyilván az ő kortársai ezt a látomást ezt saját magukra érthették, hogy Isten az ő népét újra életre kelti, fogság révén halott. Mi pedig azt mondjuk keresztények, hogy hát igen, itt már az Ószövetségben Jóisten leadta a jelzést azzal kapcsolatban, hogy Isten a végidőben fel fog minket támasztani, illetve lelki értelemben is értendő mindez, hogy lelki értelemben is Isten képes feltámasztani. És itt gondolhatunk például János evangéliumára, a feltámadást követően, megjelenik Jézus az apostoloknak, rájuk lehel, vegyétek a szent lelket, és bűnbocsátó hatalmat ad nekik. És akkor itt visszatérünk a Szent Jónásnak a gyakorlatához. Hogy is mondja az apostoloknak, hogy akinek megbocsátjátok bűneit, meg lesz bocsátva, akinek megtartjátok, azoknak megmaradnak. Tehát, hogy a Szent Jónás az nem csak egyszerűen számunkra a bűnöknek a, a megbocsátás a pusztán Isten részéről, hogy többet ezek a bűnök nem léteznek, hanem egy belső újjáteremtésünk. Minden egyes Szent Jónásban, hát Jézus szavainak megfelelően, Jóisten újjáteremt minket. Kegyelmet, erőt ad ahhoz, hogy föl tudjunk állni, és tovább tudjuk folytatni az utunkat. Immár újból és újból újra teremtett emberként. Erre is gondolhatott valószínűleg Ezekiel prófét, amikor leírta a maga látomását ott az Ószövetség lapjain. Hát mi keresztények természetesen elsősorban erre gondolunk. Hogy Isten minden egyes alkalommal, amikor engedjük, újjáteremt minket lelkileg. Ezért annyira fontos, hogy rendszeres gyónók legyünk, rendszeresen tartsunk bűnbánatot, de gondolunk arra is, hogy majd amikor a kegyelem mindent beteljesít, ami jó törekvés volt bennünk, és Isten beenged az üdvösségre, akkor egyben fel is támaszt minket. Tehát a végidőbeli feltámadásunk is ott van ebben a jövendőlésben. Nyilván mindez az Ószövetség, de egy olyan világ, ami tőlünk meglehetősen távol szokott állni. Én csak annyit szerettem volna érzékeltetni, hogy már ott a Szentírás első részében is megvan maga az örömhír. De nyilván ezt az örömhírt mi csak Jézusnak a személyén keresztül tudtuk felismerni, illetve értjük meg a lehető legpontosabban. Most a műsornak a végén megragadnám az alkalmat, hogy a műsorban közreműködő atyák és a magam nevében mindenkinek nagyon szép nyarat kívánjak. Jó Istennek a sok-sok kegyelmét és sok-sok tiszta örömet mindenkinek, és nyugodalmas jó éjszakát kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
kis szüksége van.
A megértés hullámhosszán Racs Csaba atya műsorát hallották.
Angyaloknak nyelvén, minden ember csak teremtmény, és a porból lettél porrá is leszel. Múló pillanat az élet, nem mindegy, mit teszek, hogy élek, majd az igazság és jóság fénye vár. Odafenn angyaloknak szárnyán tündöklő fényes arcok láttán zengjük hát, hogy halleluja. Hiszem nem álom és nem ábránd, ami vár ott ránk. Egyszer találkozunk, egyszer találkozunk, hol az ég és a föld összeér, ahol mindig meleg van és fény. Egyszer találkozunk, te meg én. Ebben van érték, hol az elmúlás nem mérték, és a szívzenén a lelkünk hatol át. Mi az, mi téged emberré tesz, szeretet, jóság, tiszta lélek, hol a megvetett és árva a király. Odafenn angyaloknak szárnyán tündöklő fényes arcok láttán zengjünk át, hogy halleluja. Hiszem nem álom és nem ábránd, ami vár ott ránk. Egyszer